Akkor én is sok szeretettel köszöntelek benneteket, és jó itt lenni. Szerintem valamikor a gyülekezet elején szolgáltam valahol máshol, szerintem nem itt. Lehet, hogy kétszer is voltam köztetek, de jó itt lenni. És jó látni a sok-sok gyermeket. Most egy kicsit megszoktuk azt, hogy a fókuszban most arra vagyunk ilyen együttárvokkal, meg fiatal házasokkal, és összesen azt hiszem 8 gyerek van az egész gyülekezetben, és akkor láttam, hogy akár 8 gyerek volt az első sorban szerintem, és még többen is, úgyhogy jó látni a sok családot és a sok gyereket, és mindig érzem azt, hogy na, akkor itt élet van, amikor itt vannak a gyerekek és a fiatalok a gyülekezetben. Hadd kérdezem azt mindjárt itt az elején, hogy hányan vagytok, akik házasok, akkor emeljétek fel, kezeljétek, ha vállaljátok azt, úgyhogy okay. Hányan vagytok, akik nem vagytok házasok, de szeretnétek egyszer házas lenni? Okay. Ki az, aki nem házas, és nem is akar? Oké. Okay. Nem tudom, hogy igen, itt van a diavetítés, erre kell bányásznom ezt a kis távirányítót. Úgyhogy mutatok nektek egy képet, nem tudom, hogy felismerhető-e az, hogy kik vannak rajta. Szerintetek ez hány éve ezelőtt volt? Van, ami tipp van? Ja, bocsi! Feleségem készítette képet, úgyhogy igen, ott elárultuk. Nem gondoltátok volna biztos, ugye, olyan 15 éve vagy 20 éve max, de igen. Úgyhogy igen, volt egy kicsit több hajam is, még talán vékonyabb is voltam akkor. De én azt gondolom, hogy egy házasság kötés előtt, ugye tele vagyunk álmokkal, nem? És hogy hát milyen lesz a házasságunk, és ugye megtaláltuk a tökéletes társat, és természetesen mi is tökéletes társak vagyunk, és hogy milyen jó lesz, és hogy ugye van az elképzelés, hogy igen, mint nekem, hogy akkor hazajövök a munkából, és a feleségem nagy mosolyal fog várni engem az ajtónál, és a meleg étel lesz ott az asztalon, esetleg egy kicsit masszíroz a váramat is, közben még eszek ki, és akkor hozza kávét, és akkor ilyen jó lesz, és ha vannak már gyerekek, azok is akkor szépen sorban fognak ülni, és fogadni engem. Persze megvárják azt, hogy kicsit megnyugodjak, és kipihenjem magamat, és csak utána akarják, hogy foglalkozzam velük. És ugye vannak ezek az elképzelések, hát ez kb. Meddig szokott tartani, és azért adtuk ezt a címet, hogy a módosító igen után. Után jön a valóság, nem? És a valóság az nem mindig ugyanaz. Mutatok még egy képet, ez hát 10 éve később készült. Még mindig mosolyogunk, de lehet csak a fénykép miatt, nem tudom. Karin nagyon frissnek tűnik, én még kicsit fáradtak, de igen, tehát egyre bonyolultabb az élet, nem? Tehát első gyerek után jön a második, utána jött a harmadik, negyedik, és tehát igen, nem az volt mindig, hogy akkor azért kezdtem, és akkor nagy mosolya vált engem a feleségem, hanem az, hogy végre itthon vagy, akkor itt a gyermek, és csinálj valamit, én megyek futni, vagy megyek kávézni, vagy valami, vagy nem tudom, tehát teljesen kikészült, és csak egy kis pihenőre vágyott, persze, akkor én is arra vártam, hogy pihenjek, de igen, tehát és akkor ugye ütköznek ezek a dolgok, és igen, hol a meleg étel, nem, de nem hoztad, és tudod, és akkor hát nem tudtam, hogy nekem kell hozni. És akkor ezek a dolgok, tehát nem mindig úgy alakul, ahogy mi elképzeltük. És idővel rájövünk arra, hogy ugye az az elképzelés, hogy ott a tökéletes társ, és én is az vagyok, rá kellett jönni arra, hogy azon a napon, amit láttatok, 1990. december 21-én igazából az történt, hogy két bűnös ember kimondta azt a boldogító igent, és hát az igen után ugye azért megjelent az, hogy nem vagyunk tökéletesek, és megvannak a problémák. Hát azóta is többször volt alkalmon beszélgetni házasokkal, akár fiatalabbakkal, akár idősebb házasokkal, akik elmondták a gondokat és a problémákat, és emlékszem, bizonyos értelemben nekünk egyfajta sikertörténet is hálózódnak, de emlékszem, hogy elég sokat foglalkoztunk egy házas párra egyik gyülekezetben, és a feleség is hol külön az asszony, ahol én együtt kettőjükkel, és hányszor, amikor leültünk, ugye, akkor a férfi elmondta, hogy úgymond az ő panaszait, és hogy mit hiányol gyakorlatilag az ő feleségétől. És utána a feleség válaszolt arra, hogy ő mit hiányol az ő férjétől, és azt láttam nem csak ott, hanem sokszor, akár a saját életemben, akár a mi házasságunkban, akár hogy beszélgettem másokkal, hogy próbálok egyet lépni, hogy nagyon sokszor a gondolkodásunk ilyen szükségközpontú. Tehát amikor gondolkodunk a házasságról, tehát alapvetően valahogy onnan indulunk ki, hogy milyen szükségeink vannak, és hogy a társam az betölti ezeket. És nem tudom, hogy belestél-e ebbe a csapdába, vagy ha úgy gondolod, hogy hát erről szól a házasság, nem? Tehát akkor hadd segítsek egy kicsit nektek, mert én azt gondolom, hogy ez egy ilyen rossz kiinduló pont. És tudom azt, hogy vannak szükségeink, és igen, én azt láttam, hogy én emlékszem, hogy olvastam. Nagyon jó könyv egyébként, ugye, hogy a szeretet és tisztelet, és ugye az asszonynak kell a szeretet, a férjnek kell a tisztelet. Teljesen igaz. De ha abból indulok ki, hogy nekem szükségem van tiszteletre, és a feleségem nem adja meg, tehát akkor mi lesz? Tehát akkor mi lesz ebből? Tehát általában akkor mi van? Csalódottság, haragszom, miért nem adja meg azt, amit én akarok? Vagy a feleség abból indul ki, hogy hát nekem szeretetre van szükségem, és nem kapom meg azt, akkor mi lesz ebből? Akkor megint egy csalódottság, egy harag, akár egy ilyen bosszú, hogy akkor én nem kapom meg, akkor nem adom. És én azt gondolom, hogy ez a szükség központú gondolkodás, hogy nekem szükségem van akármire, szeretetre, tiszteletre, figyelemre, odafigyelésre, segítségre, támogatásra, nem tudom mire. Tehát alapvetően azt fogjuk látni, hogy a házasságunkban nagyon erőteljesen jelen lesz, tehát egy hiányérzet, egy csalódottság, néha a csalódottságból lesz egy harag, egy neheztelés a társunk iránt, hogy miért nem adja meg azt, amire szükségem van. És ezzel én nem akarom azt mondani, hogy a társaknak, hogy ne adjuk meg azt, amire szüksége van a társunknak, hanem azt akarom mondani mindjájuknak, hogy van egy más, lehet egy másik alapja a mi házasságunknak, ami nem a szükségek, nem a szükségeknek a betöltése, vagy hiánya, vagy betöltésének a hiánya, hanem ez evangélium központú gondolkodás. És úgyhogy erről szeretnék egy kicsit beszélni, és tudom, hogy az ige, amit fogok nektek hozni, az egy nagyon-nagyon gyakori ige, az Efézus 5. És tehát szolgáltunk feleségemmel egy másik gyülekezetben, ezen a héten házasság hetében. Én voltam a harmadik ígérhirdető vagy tanító azon a héten, elővettem az Efézus 5-öt, és a végén a pásztor azt mondta, hogy mind a három pásztor hozta az Efézus 5-öt, és ez mindig a rossz, amikor te vagy a harmadik, ugye? Hogy akkor ugyanaz az igény. De mondta azt egyébként, hogy más-más mondtunk ki belőle, de igazából igen, gyakran elhangzik ez. De miért hoztam itt az utolsó pár versen? Azt olvassuk itt, hogy azért elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felete nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Lehet, hogy nem lepődünk meg ezen, hogy Pál azt mondja, ez egy titok, mert most nem házasokról beszélek, nem rólatok beszélek, hanem én Krisztusról és az egyházról beszélek. De ez, igen, ez ilyen meglepetésszerű dolog, amit ő mond, hogy ő idézi az Efézus, vagy bocsánat, elhagyja az ember apját és anyját, ami egy Mózes 2-ben van, és akkor utána azt mondja, ez nem rólatok szól, hanem ez Jézusról szól. És ebből egyszerűen azt akarom kihozni, hogy igen, nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a házasság rólunk szól. nem az én szükségeimről szól, az én boldogságomról szól. Emlékszem, hogy sajnos ez a pár, ez nem volt egy sikertörténet, hanem elváltak. Én emlékszem, amikor próbáltam lebeszélni a hölgyet arról, hogy beadja a várópert is. Én azt mondja, de már nem gondolod azt, hogy Isten azt akarja, hogy boldog legyek? Hát, mit mondjunk erre, hogy ez a fő? Egyébként ott van két gyerek, ott van a férj, ott van egy ígéret, egy eskü. De nem azt gondolom, hogy Isten azt akarja, hogy boldog legyek. Tehát, és az, olyan sokszor azt mondja, hogy a házasság rólunk szól, a mi fejünkben a szükségünkről szól, a saját boldogságunkról szól. És ezzel az igével csak azt akarom mondani, hogy Pál azt mondta, hogy nem rólatok szól, vagy nem csak rólatok szól legalább. Tehát ez Krisztusról szól, és az egyházról. És nagyon sokszor ezeknél az ige verseknél, például mindjárt nézzük a 24-25, vagy tehát hol ti férjek, akkor szeressétek feleségeteket, mint Krisztus egyházat, és akkor ja, mi nézünk Jézusra, és akkor látjuk, hogyan szeret, és akkor nekünk kell is szeretni. Igen, de itt a végén azt mondja gyakorlatilag, hogy fordítva is igaz, hogy ahogy az emberek látnak minket, kell, hogy Krisztus lássák rajtunk keresztül. És azt mondom, hogy ez nagyon működhet a mai világban. És miért? Mert meg vagyok győződve arról, hogy minél sötétebb a világ, annál jobban ragyog a világosság. Tehát, és olyan ritka dolog az, én azt mondom, a mai világban, hogy egy házasság így működik, és egy család, mert ha bővítsük ki, amikor láttam azt, hogy gyerekek is vannak mindenhol, tehát, hogy amikor látják azt, hogy egy család tényleg működik, egy férj és feleség, még mindig szeretik egymást, ezután de sok-sok idő után, és szeretik a gyerekeket. Tehát én azt mondom, ez ragyog fel, és lehet, hogy azon gondolkodni, hogy ez hogy lehet, és meg is kérdezik, és mondhatod azt, hogy hát azért van Jézus a mi életünkben, van Krisztus, és a mi házasságunk egy igazi, élő bizonság lehet a Jézus Krisztusról. Most az üzenetben szeretnék három evangéliumi alapot mondani. Jó, tehát, hogy milyen egy evangélium központú házasság. Igyekszem haladni, de hármat fogok mondani. Az egyik, az első az, hogy szövetségi szeretet. Szövetségi szeretet. Jó, az első, az alap, a kiinduló pont, én azt mondom, ez a szövetségi szeretet, és direkt választottam ezt a szót, hogy szövetségi, mert ebben vagyunk, hiszem azt. Tehát, hogy a házasságban szövetséget kötöttünk egymásra, azzal a bizonyos esküvel, vagy a boldogító igennel, mire mondtuk igent, nem? Tehát egy fogadalomra, egy szövetségre mondtuk azt, hogy igen. Úgyhogy ez egy ilyen szövetségi szeretet, amiben mi mind a két oldalon vállaltunk valamit. A férfi részéről én azt mondanám, hogy ez a szeretet, ez egy önfeláldozó szeretet, hogy itt olvassuk. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva, megszentelje, hogy majd dicsőségben maga elé állítsa az egyházat úgy, hogy ne legyen rajta szennyfolt, vagy ránc, vagy valami hasonló, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor csak a 25. verset nézzük, és ez fontos, ugye, mert azt mondja, hogy itt van az önfeláldozó szeretet, hogy úgy szereti a férje, a feleséget, hogy Krisztus egyháza önmagát adta érte. De milyen célra? Azért írtam oda a 26. és 27. verset. A cél alapvetően az, hogy a felesége majd ott álljon egyszer, hát hadd mondjam így, hogy dicsőségben, gyönyörűen, szépen ott álljon, és hogy oda tudja állítani, ugye itt azt mondja Jézus, oda állítsa az egyházat dicsőségben, de én azt mondom, mi, tehát hogy az én feleségem, tehát valahogy dicsőségben álljon ott, tehát hogy szép legyen, folt, ránc nélkül, fedhetetlenül szentű, tehát az én önfeláldozó szeretetem mire való? Tehát ez a feleségnek a javára van, hogy ő majd úgy álljon. Amikor erről tanítok, hogy szeretem azt az illusztrációt használni, hogy én azt mondom, hogy a feleség az olyan, mint egy virág. És ha én most igazából a feleségem foglalkozik virágokkal a házunkban, valaki betett egy-két virágot az irodába, ahol dolgozom, és akkor azok nem túl jó állapotban vannak most, de miért? Mert a virággal foglalkozni kell, nem? Tehát ha egy virágot egyrészt jó helyre kell helyezni, nem, ahol megfelelő napsütést kapja, másrészt ugye locsolni is kell. Tehát pont ez a hiánya az irodában, hogy ezt kihagyom. De locsolni kell azt a virágot, gondozni kell azt a virágot, és ha ezt csináljuk, akkor milyen lesz? Hát a némely szerencse is van, mondjuk. De jó, virágzik, nem? Gyönyörű, virágzik. De mi van akkor, hogyha úgy, ahogy én, tehát a sarokba helyezzük, ahol nem kapja napsütést, hanyagoljuk, nem lócsoljuk, milyen lesz az a virág? Elhervad. És én azt látom, hogy nem tudom, hogy ti is láttatok, de én láttam már elhervad feleségeket. És tudom, hogy igen, lehet, hogy azt mondja, hát egyszerű, ugye most a harmadik gyerek, meg nem tudom, de én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, tehát egy férj, igen, ha úgymond gondozol, tehát azt jelenti, hogy lócsolod, és megkapja azt a napsütés, és azt a, tehát úgymond a kedves szavakat, a dicsérő szavakat, az elismerő szavakat, a figyelmet, ugye a feleség virágzik. Ha hanyagoljuk, akkor elhervad. És én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ez van ebben a képben számomra, hogy Jézus nem hanyagolja az egyházat, hanem önmagát feláldozta, de utána is akkor foglalkozik az egyháza, mert van egy célja, hogy az az egyház gyönyörű legyen, szép legyen, dicsőségben álljon, és nekünk is, mint akik férjek vagyunk, tehát hogy kell erre figyelni, tehát ezt a figyelmet fordítani rá a feleségünkre, a gyermekeinkre, és hogy virágozzanak. Úgyhogy önfeláldozó szeretet. Másik oldalon feleségeknél én azt írtam, hogy támogató szeretet. Most azért írtam így, ugye, mert itt van ez az engedelmesség szó. Az asszonyok engedelmeskedjenek saját férjüknek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, mint Krisztus is feje az egyháznak, és ő maga is a test megtartója. De hogyan az egyház engedelmes Krisztusnak, úgy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek mindenben. Tehát itt van az asszony számára ez a parancs, hogy engedelmeskedjen. Ugye ezt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, nem? Tehát lehet értelmezni elég keményen, szárazon is, és azt gondolom, hogy sajnos az egyház néha így kezeli, hogy szót kell fogadni gyakorlatilag, majdnem, hogy mondanánk egy gyereknek, hogy szót kell fogadni, akkor az asszonynak szót kell fogadni. Én nem így értelmezném, főleg amikor az előző vers azt mondja, engedelmeskedjetek egymásnak, tehát hogy van egy ilyen fajta kölcsönös engedelmesség. De egyértelmű a Bibliában, és ezt én elfogadom és elhiszem. Igen, tehát hogy Isten úgy tervezte, hogy a férj a fej. Tehát ő az asszony a segítőtárs. Ugye ez szerintem egy egyértelmű tanítás. Ez egy Mózes 2-ből, amire ugye Jézus is, Pál is ugye később megerősíti az új szövetségben. De én azt gondolom, hogy az asszony részéről, tehát alapvetően ez egy ilyen támogató szeretet. Elfogadja, igen, az én szerepem ebben a házasságban, nem vagyok kisebb, nem vagyok kevésbé fontos, de az én szerepem az, hogy segítőtárs legyek. A szerepem az, hogy támogassam a férjemet is. És akkor erre törekszem. És mégis én azt gondolom, hogy a céljaink, bizonyos értelemben, ezek közös célok. Szeretem ezt az ige verset, 1 Péter 3:7-ben, hasonlóképpen ti férfiak megértően éljetek együtt feleségetekkel. A gyengébb nemet részesítsétek tiszteletben, mint örökös társakat. Ezt a szót szerint. Örökös társak. Az élet kegyelmében, hogy imádságaitokban ne legyen akadálya. Igen, és igen, aki úgymond feminista, lehet, hogy akkor, hogy mondjam, kiakad ezen, hogy a gyengébb nem. De a Biblia azt mondja, akár fizikailag, nem tudom, hogy milyen értelemben akarja ezt hangsúlyozni, de de utána azt mondja, ti örökös társak vagytok. Tehát ez nem egy olyan, úgymond, alárendeltség, hogy a nő a semmi, és a feleség a semmi, vagy lábtörő, vagy házi cseléd, vagy... Tehát ezt mind el kell felejteni. Örökös társak vagyunk. Most hoztunk akkor, Karina, segíteni. Hoztunk egy kis szerszámot. Most azon gondolkodtunk, hogy ott mi van a házban, ahol két rész kell, hogy együtt működjön. Ezt találtuk ki gyorsan. Jó? Hát, úgyhogy, ha nézzük ezt, akkor amikor most költöztünk Budapesten nyáron, akkor össze kellett rakni a sok-sok IKEA-s butort, és akkor vettem egy ilyen csavarozógépet. Most ugye ez a csavarozógép, ehhez kell ugye beletenni egy kis csavar bitet, vagy fejet, vagy nem tudom minek. Anélkül, igen, ez szépen hangzik, de nem túl hatékony. Tehát ki lehet próbálni, esetleg beütni. Tehát ez sem működik annyira jól a gép nélkül. Tehát lehet próbálkozni bele csavarni, de igazából ez nem erre van kitalálva, hanem van kitalálva, hogy együtt, nem? De ugye egy kettő együtt akkor jól működik. És ezzel egyszerűen azt akarom kifejezni, köszönöm, Kani. Tehát, hogy mint örökös társak, tehát Isten terve az, hogy együtt szolgáljunk. A családnak legyenek közös célja, és igen, én megbeszélem a feleségemmel, van, tehát a szolgáltunk is közös, hogy neveltük a gyermekeinket, és a többi, tehát ezt együtt csináljuk. És nem az, hogy én önállóan egyik oldalon a géppel, akkor is ugye hiányzik a csavarfej, vagy nem tudom, és akkor nem a másik oldalon, akkor ő egyedül, akkor, hanem az, hogy együtt rakjuk, összerakjuk a kettőt, és egy irányba megyünk együtt. Én azt mondom, hogy a férfi ezzel a önfeláldozó szeretettel, a feleség a támogató szeretettel, de ez mind szövetségen alapszik, hogy egy fogadalmat tettünk, egy ígéretet tettünk, így működhet jól egy házasság. Második alap, ugye ez evangélium alapokból, szembeszállás a bűnnel. Ugye, amikor visszük az evangéliumot, ugye, ha végeztél valami képzés, mondjuk személyes evangelizációról, biztos, hogy mondták nektek, hogy igen, valami módon a bűnről kell beszélni, nem? De legalább úgy gondolom. Tehát, hogy a megtérésre hívjuk az embereket, valahogy ezt kell mondani, hogy hát van egy problémák, nem? És az a probléma a bűn. Miért? Mert az evangéliumhoz ez hozzá tartozik. Tehát, hogy ahol nincs bűn, akkor nincs is szükség megváltóra, nincs szükség a Krisztusra, nincs szükség kegyelemre. De az a valóság, hogy van bűn. És azért mondtam itt az elején, és feleségemmel kezdtünk olvasni egy könyvet a házasságról, nem tudom, néhány héttel ezelőtt, és az a címe, angolul valami ilyesmi lenne magyarul, hogy amikor két bűnös kimondja boldogító igent. És igazából nem, hogy nagyon erőteljesen ugye az evangéliumra összpontosul, mert alapvetően azt mondja, hogy minden házasságban megjelenik a bűn. Nem? Tehát ez kikerülhetetlen. Miért? Mert én is bűnös vagyok, és ő is bűnös. És tudom, hogy megváltott bűnösök vagyunk, de amíg ebben a testben vagyunk, ezen a földön vagyunk, sajnos, igen, a bűn az megjelenik az életünkben. És lehet jól reagálni bűnre, és lehet rosszul reagálni bűnre. Nem? És ha nézzük itt, ugye Jakab azt mondta, honnan vannak a háborúk és harcok köztetek? Most nem fogom kérni, hogy emeljétek fel kezeteket, csak gondolkodjatok, van köztetek háború és harc néha? Lehet, hogy más szóval veszekedés, vita. Van néha egy kis harag vagy neheztelés a társadalmire. Vannak köztetek háborúk és harcok? Honnan vannak? Mit mond a Biblia? Nem, de bűnös vágyaitokból származnak, amelyek tagjaitokban vitézkednek? Tehát szerintem a helyes válasz az, hogy de igen. Tehát onnan vannak, nem? És akkor ide írtam, ugye pirosba egy csomó, én azt gondolom, hogy bűnt. Lehetne súlyosabbakat írni, de igazából itt én azt írtam, amit akár én azt gondolom, hogy megtapasztaltam, elkövettem. Bizonyos szinten az önzés, én azt gondolom, hogy ez ilyen alapbűn, nem? Lehet, hogy majdnem minden bűnnek az alapja. Az akaratosság, én azt gondolom, hogy a mi házasságunkban ez okozott jó pár vitát. Miért? Mert én egy elég akaratos ember vagyok. Feleségem pedig ugye első gyerek, és ő is kicsit ilyen erős akaratú. Na, mi történik, amikor két akaratos ember összeházasodik? Van valami elképzelés, hogy mi történik? Ütközés, nem? Jó pár ütközés. Mert mind a ketten, nekünk megvan a véleményünk, hogy mi a helyes út, megvan a véleményük, hogy mi lenne jó megoldás, megvan a véleményük, hogy a gyereknevelésben most mit kell csinálni, megvan a véleményünk sok mindenről, és az a vélemény nem mindig egyezik, és akkor ebből jönnek az ütközések. Ugye önzés, akaratosság, lehet bántó szavak, bántó cselekedetek. Ugye lehet bántani szavakkal, emlékszem, hogy egyik feleség azt mondta nekem, kérdeztem, hogy és a férfi megütött téged valamikor, mert ő beszélt arról, hogy ő bántalmaz, és hogy nem, szavakkal bántalmaz, de bárcsak megütne, az sokkal jobban, kevésbé fájna. Tehát ugye szavakkal lehet bántani, de lehet tettekkel is bántani, nem? Tehát megtanuljuk azt, hogy hogyan lehet felidegesíteni a másikat, akár szó nélkül is, nem? Tehát sajnos ez a bűnös természet, nem? Tehát tudjuk, hogy hogyan kell most visszavágni, tudjuk, hogy hogyan kell visszaadni, tudjuk, hogy hogyan kell fájdalmat okozni, és az a borzasztó, de a valóság, hogy néha meg is tesszük. Akár szándékosan, nem? És ezek mind benne vannak, és akkor a bűn megjelenik. Van olyan házasság, ahol nem jelenik meg a bűn? A legjobb hívő házasságban megjelenik. Tehát akkor alapvetően eljutunk arra a kérdésre, hogy hogyan reagálunk a bűnre. Mert a bűne lehet bűnnel reagálni, és még egy pár ilyen szót, tehát itt akár a bántó szavak, a bántó cselekedetek, de főleg itt mondjuk a bosszú. Bosszúval lehet válaszolni egy bűnre, nem? Úgyhogy a társad megbánt, akkor mit csinálsz? Hát bosszút állsz. És visszaadod, nem tudom. Lehet reagálni elutasítással. Szoktuk alkalmazni azt? Akkor nem szólok hozzá. Akkor majdnem szó szerint hátat fordítok neki, csendben leszek, vagy addig nem szólok, amíg nem. Bevágjuk az ajtót, és el. Megtörténnek ezek hívők között is? Igen. Igen. Tehát, és akkor lehet bűnnel reagálni, bűnre, és ha bűnnel reagálunk bűnre, akkor mi lesz? Még több bűn, még több feszültség. Tehát egy ilyen sülyeztőbe indulunk, nem? És egy ilyen negatív, ilyen körforgás alakul ki, hogy ő ezt tette, akkor azt tettem, akkor ő ezzel, akkor meg így reagált, én még úgy reagáltam. És sajnos eljutunk oda, hogy néha én azt mondja, a jó hívők, és tényleg egyébként egyetek, tehát nem válnak el, de nem kezelik ezeket, és találkozom a hívőkkel, akik majdnem egy külön életet élnek egy háztartásban. Akár teljesen külön szoba, csak a minimális, megbeszéljük, amit kell, ahhoz, hogy az élet működjön, de az, hogy egy igazi közösség, intimitás, házasság, az már rég nem volt. És azt gondolom, hogy ez borzasztóan szomorú. Borzasztóan szomorú. Miért? Mert bűnnel reagálunk, és akkor még egy újabb bűnnel reagálunk. Mi az egyetlen megoldás, jó megoldás a bűnre, és az a kegyelem. Jó, a bűn a sose megoldás a bűnre. Tehát a bűnre az egyetlen megoldás a kegyelem és a megbocsátás. És igen, amikor beszélek itt kegyelemről, akkor lesz két pont, kegyelmet elfogadni, kegyelmet adni. Miért kezdtem azzal, hogy kegyelmet elfogadni? Mert én azt gondolom, hogy nem tudjuk azt adni, ami nincs. Tehát nem tudjuk azt adni, amit mi nem kaptunk. Emlékszem, hogy egyik asszony, a feleség azt mondta nekem, hogy Márk, az a baj, hogy az én férjem egyszerűen nem tud szeretni. Nem tudja, hogy hogyan kell szeretni. És elég régóta figyeltem őket, ismerem ezt a családot, és megmondom őszintén, hogy egyetértettem vele. Mert egy nagyon-nagyon rossz tehát családból jött ez a férfi, ahol abszolút nem látott jó mintát, és nem csak az, hogy nem látott jó mintát, hanem rossz mintát látott, és én szerintem ő nem kapott szeretetet gyerekként, és nem tudja, tényleg elhiszem, elfogadom, hogy nem tudja, hogy hogy kell szeretni. Hogyan lehet ezt pótolni? Tehát ha van, aki így nő fel, hogy jó módon nem kap szeretetet, tehát ilyen legjobb esetben ilyen eltorzult szeretetet kap. Tehát hogy tud tanulni szeretni, és én azt mondom, hogy van egy másik forrás, és az a legjobb, ha tényleg úgy kapjuk, hogy a szüleinktől, és Istentől, de én azt mondom, hogy van egy forrás a szüleinken kívül, és az Isten. Tehát és akkor valahogy akkor ezt meg kell tanulni Istentől, fogadni a szeretetet, Istentől megtapasztalni a szeretetet, megérteni, hogy Isten hogyan szeret bennünket. Ugye ő bemutatkozik atyaként, apaként a Bibliában, és ezt kell megtanulni, és én azt gondolom, hogy igen, hátrányos helyzetből indul az, akinek az apja nem volt egy jó példa, vagy a szülei nem voltak, nem adták szeretetet, de lehet ezt pótolni, és láttam embereket ezt megtanulni, tehát pótolták, hogy Isten hogyan szeret minket, és fogadni azt a szeretetet. Ugyanezt kell csinálni a kegyelemmel, hogy fogadni a kegyelmet. Istentől fogadom, mert Isten kegyelmes velünk, és Isten megbocsát, és Isten türelmes velünk, nem? És ahogy Isten bánik velünk, akkor mi így megtanuljuk, hogy hogyan lehet bánni a másikkal. Kinek adja Isten az ő kegyelmét? Talán sok mindent lehetne mondani, de ezt az igét ide jöttem, mert szerintem fontos, de ő nagyobb kegyelmet ad, ezért is mondja Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Nehéz volt nekem megtanulni azt, hogy igen, a büszkeség igazából a legnagyobb akadály abban, hogy megtapasztaljuk Isten kegyelmét. És kedves férfiak, én azt gondolom, hogy van bennünk az a bizonyos férfi büszkeség, legalább a legtöbbünkben van. Tehát azt jelenti, hogy még jobban érezzük azt, hogy kell, hogy én jöjjek ki ugye fejebb egy vitában, mert én vagyok a férfi, és nekem kell, hogy legyen igaza mindig, és nekem kell győzni minden harcban, és sosem lehet úgymond megalázni magamat, és elismerni, hogy hibás vagyok, vagy bűnös vagyok. Szerintem minden férfi küzd vele, lehet, hogy az asszonyok is, de én a férfi vagyok, és tudom, hogy én ezzel küzdtem, és látom azt, hogy a férfiak körülöttem ezzel küzdenek. És azt kell mondani, hogy igen, ez a büszkeség, ez megakadályoz azt, hogy megtapasztaljuk Istennek a kegyelmét. Mert Isten ugye a kevieknek ellenáll, az alázatosoknak adj kegyelmet. És azért mondom, hogy nekem kellett megtanulni azt, hogy igen, elismerni, hogy hibás vagyok. Nem kell nekem mindig nyerni minden vitát. Nekem kell, nem kell mindig kijönni egy úgymond nézeteltérésből, hogy nekem van igazam. És, tehát, mert nekem szükségem van kegyelemre, és a családomnak van szükség kegyelemre, és ha én ott állok büszkén, keményen, sokszor én gátolom azt, hogy a kegyelem beáradjon a családomban. Úgyhogy kegyelmet elfogadni, itt ugye szükséges mindenképpen az alázat, és utána kegyelmet gyakorolni. Idő miatt nem olvassuk végig ezt a példázatot Jézustól, valamennyire ismerjük szerintem, hogy ugye volt az a bizonyos ember, akinek volt egy hatalmas adóssága egy király felé. Az adósság 10,000 talentum volt, ez egy óriási pénzösszeg. Tehát olyan nagy összeg, amit mi egy életben nem keresnénk annyi pénzt. Tehát amit a 10,000 talentummal Jézus kifejezett az, hogy ez egy visszafizethetetlen összeg. Tehát ez egy olyan összeg, amit mi emberileg nem tudunk rendezni. És olyan nagy volt ez a tartozás, ugye, hogy oda megy a királyhoz, ugye azt mondja, hát adj időt, visszafizettem, de a király nagy-nagy irgalmával, kegyelméből azt mondja, elengedi. Elengedi a tartozást teljesen. Úgyhogy az az ember ugye elmegy a király elől, és hazafelé indul, és ismerjük a történetet, nem? És tanál egy embert, aki 100 dénárral tartozik neki. A 100 dénár nem kevés pénz, a 100 napi fizetés. Tehát úgyhogy ez egy pár néhány hónapos fizetésről van szó, ami ugye lehet másfél, 2 millió, nem tudom, attól függ, hogy ki mennyit keres a mai a világban. De a lényeg az, hogy nem egy csekély dolog, mégis a 10 000 talentumhoz képest, ahhoz képest ez semmi, nem? És akkor megfojtogatja ezt az embert, elviszi a hohéroknak, beadja, ugye nekik, börtönbe helyezi, és ez tetszik a királynak, egyértelműen nem, ugye, és azt mondja, akkor maga elé hívat őt az ura, és azt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, a te könyörgésedre, nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatásodon, hogy én is könyörültem rajtad. És mi a helyes válasz? De igen, kellett volna, nem? Kellett volna. Mi a helyes válasz a bűnre? Mi a helyes válasz a társadnak a bűnére? Mi a megoldás? Én azt mondom, alapvetően a kegyelem és a megbocsátás. Most annyit szeretnék mondani, mert láttam olyan, én azt mondom, extrém helyzetek, amikor főleg hölgyek, feleségek veszélyben voltak, tehát ahol a férjük valóban bántalmazta, akár ugye fizikálisan, szexuálisan, stb. És tudom, hogy ott van egy dilemma, hogy most ott kell maradnom, és tűrni kell ezt. Én azt mondom, hogy nem, és én azt mondom, hogy ezek egyéni helyzetek, kérje tanácsot, segítséget egy pásztort, vagy lelki gondozótól, mert van, amikor a szeretet az, hogy el kell jönni, védelmezni kell magadat, gyermekedet. Jó? Remélem, hogy nincs ilyen helyzet most itt. Amiről én beszélek most, azok az alapvető mindennapi bűnök, amelyeket felisoroltam korábban, amiben mi alapvetően élünk. Jó? Tehát én azt gondolom, amikor az én feleségem türelmetlen velem, amikor a feleségem nem adja meg azt a tiszteletet, amit én szeretnék kapni, amikor a feleségem nem úgy reagál arra, amit mondtam, ahogy én úgy gondolom, hogy kellett volna. Amikor, tehát ezek azok, és fordítva is sorolhatnék egy párat, amikor én teszem. Tehát alapvetően mindig van az a kérdés, hogy mit teszek. Bűn az ott lesz. Választhattam azt, hogy bűnnel reagálok, és akkor egyre rosszabb lesz a helyzet. Vagy választhatom a kegyelemnek az útját, a megbocsátásnak az útját. Nem azt jelenti, hogy sose hozzuk fel a társunknak a bűnét, azt mondom, hogy megfelelő helyen, módon lehet, kell is. Lehet leülni, és azt mondja, figyelj, ez nagyon rosszul esett nekem, amikor ezt mondtad. Figyelj, ez bántott, amikor ezt tetted. Nyugodtan, lehet. De van a házasságban egy rész, amikor egyszerűen tűrünk. Emlékszem, beszéltem egy fiatal feleséggel, aki azt mondta, hogy ugye a férje még mindig ezt, nem emlékszem, hogy ezt nem teszi, vagy azt teszi, vagy melyik volt a probléma, de és mondtam, hogy, és azt mondja, úgy érzem, hogy őszinte kell lenni, és el kell mondani neki, én mondtam, hogy hányszor mondtad el neki, azt mondja, hát kb. Minden héten. Mondtam, hogy hát ez egy kicsit sok. Mondtam, hogy ha eddig nem vette az adást, akkor lehet, hogy nem fog, és lehet, hogy még csak keményebb lesz, hogy ezt hétről hétre felhozod neki. Azt mondja, lehet, hogy csak azt kell választani, hogy tűröd. Tűröd. Hogy szereted őt, nem örülsz ennek a viselkedésnek, vagy hanyagságnak, de többet ér házasság. Tűröm. Van, amikor megbocsátunk, van, amikor tűrünk. De a lényeg az, hogy a bűn az ott lesz. Nincs meg az a tökéletes társ, azt már tudod, ugye? De te sem vagy az. Neked is szükséged van kegyelemre, meg neki is. És arra kell gondolni, hogy Jézus milyen tartozást elengedett nekünk, vagy kifizetett nekünk. Ugye ez a 10 000 talentum, ő ezt eltörölte, nem? Most kellene folytogatni, úgymond folytogatni feleségemet, vagy folytogatnod a férjedet a 100 dinárért? Kellene őt elhurcolni a hóhírok felé? Vagy lehet egyszerűen választani a kegyelmet és a megbocsátást? Úgyhogy nem szükség központú házasság, ahol minden az én szükségeim betöltése hiányáról beszélünk, hanem evangélium központú. Ott van egy szövetségi szeretet mind a két oldalról. Vállaltunk valamit, ígértünk valamit, kitartunk amellett, szeretjük egymást. Szembeszállás a bűnnel. Igen, azt tudjuk, látjuk, hogy a bűn az ellenség, de akkor hogyan? Nem bűnnel reagálni bűnre, hanem kegyelemmel és megbocsátással. Szeretnék értetek imádkozni, és utána visszaadom a szót. Menj, Atyánk! Köszönjük a te hatalmas kegyelmedet. Úrunk, szerintem sokszor nem fogjuk fel, mekkora tartozásunk volt neked. Nem is érezzük sokszor a bűnünknek a súlyát. De Úrunk, köszönjük, hogy ezt a 10 000 talentumos tartozást kifizetted, elengedted, hogy szabadok legyünk. Úrunk, elismerjük, hogy a 100 dénáros tartozások fájnak nekünk. Hiányzik az, amikor nem kapjuk azt, amit szeretnénk kapni, amit úgy érezünk, hogy megérdemelnénk. Úrunk, de tudjuk azt, hogy nekünk is van szükségünk kegyelemre, megbocsátásra. Kérlek téged, hogy a mai napon te formád gondolkodásunkat, igazíts rajt, Uram, ha valamit rosszul látunk, hogy túl magas elvárásokat állítottunk fel. Urunk, adj nekünk bölcsességet abban, hogyha kell valamit megbeszélni társunkkal, hogy ezt tudjuk bölcsen, szeretettel, tisztelettel megtenni. És mutass meg nekünk azt, Uram, hogy mi az, amit egyszerűen tűrni kell. És kérlek, hogy te munkád ki azt, Urunk, hogy amiről beszéltünk, hogy a házasságunk vagy a családunk egy bizonság lehet. Akár a világ előtt, akár gyerekek előtt, akár más emberek előtt. Hogy milyen a te szereteted, milyen a te kegyelmed. Úrunk, hadd legyen úgy, hogy itt a körszékkal a gyülekezetben legyenek olyan párok, olyan házasok, olyan családok, akiknek az életük, a házasságuk, a családjuk egy élő bizonság a te kegyelmedről, a te szeretetedről. Hadd legyen így. Amen.